Tisztelt kollégák, akkor köszöntök mindenkit a mai előadás alkalmával. Az előző órán ígértem egy pár hatásfok értéket, méghozzá Ranking Lauzius Gőzforum körfolyamat tekintetében, az irodalomban, amit találtam, körülbelül a termikus hatásfokra, ami a körfolyamat jóságára utal, 0,3-0,43, bizonyos esetekben szuperkritikus üzemeltetés esetén, amikor a hőmérséklet jóval a kritikus állapot fölött van, akkor 0,47-es maximális termikus hatásfok is elérhető. A tápszivattyúnak a munkafelvételét tekintve, tehát a teljesítmény felvételre körülbelül 1,3%-a a turbina munkának, ami lényegében megfelel annak a közelítésnek, hogy nem veszük figyelembe a turbina hajtására fordított energiát, akkor, amikor számítjuk ki a hatásfokot. Jó, volt még egy dolog az izentropikus hatásfoka a turbinának, gőzturbinának. Az irodalomban 0,8-0,9 érték körül találjuk az izentropikus hatásfokát a gőzturbinának. Természetesen az attól is függ, mint ahogy már korábban az előző órán említettem, hogy mennyi gőzt szállít a gőzturbina, pontosabban cseppfolyós állapotban, hiszen előfordulhatnak olyan esetek is, amikor már a folyadékfázis megjelenik az expanzióban. Ugye ez volt a kérdés. Illetve találtam még egy pár érdekes teljes erőmű hatásfoka. Ugye, ahol figyelemben van, hogy az összes veszteség, az kb. 33,5% körül van. Vannak szuperkritikus hőmérséklet gőzturbinák, amelyeknél a hőmérséklet az jóval a kritikus állapot fölött van, de vannak olyanok is például, amelyeknél a folyadékfázis megjelenik. Vannak olyan körfolyamatok, amelyeket újrahevítéses körfolyamatoknak nevezünk, vagyis azt jelenti, hogy az expanzió során egy ismételt hevítéssel, egy betüzeléssel, újra, vagyis egy hőközléssel megnöveljük a hőmérsékletét a gőznek, és ezáltal ismét expandáltatni tudjuk egy turbinán keresztül. Itt is látszik, hogy ezek valóságos folyamatok, hiszen egy kicsit jobbra eltérnő az entrópia, ezek valóságos expanziós folyamatok. A járműiparban szintén napjainkban foglalkoznak ezzel a gőzkör folyamattal, hiszen ismert, hogy a belső égésű motorok energiájának legnagyobb hányada az elvész, nem tud hasznosulni. Ugye körülbelül harmada a kipufogógázok energiájával távozik, a harmada a hűtőfolyadékkal, és a többi része az, ami esetleg hasznosul, illetve tovább bontódik attól függően, hogy milyen kiegészítő, kisegítő berendezések hajtására kell még energiát fordítani. Ugye a kipufogógázoknak egy jelentős, itt található egy olyan táblázat, ez inkább csak érdekesség, még kicsit közelebb vigyük a gyakorlathoz az elméletet meg a képleteket. Ugye a hő hasznosítása látható a vízszintes tengelyen, a függőleges tengelyen pedig ennek a komplexitása, az összetettsége a megvalósíthatóság szempontjából a járművek esetében. És azt lehet látni, hogy egész jó, egész nagy értéket találunk a Rankine Clausius gőzkör folyamat esetében. Nyilván ez jelentősen megnöveli az összetettségét a járműnek, ugye ez az árban fog majd megjelenni, de azt az energiát, ami a kipufogó gázokkal ugye távozik a rendszerből például, azt, mint kazán használhatnánk arra, hogy mint hőbevitel a körfolyamat szempontjából figyelembe vegyük, és utána egy turbinán keresztül expandáltatva elektromos áramot lehet vele például létrehozni. Ez is föltettem ezt az új anyagot szintén az internetet le lehet tölteni. Itt látható például a Toyotán, ez egyébként a BMW-nek volt egy ilyen tanulmánya, és plusz 10% potenciált véltek a kutatás eredményeként feltárni, plusz 10% hogyha a autópálya nagysebességű haladás esetén, tehát 10%-kal több hajtóerőt tudtak létrehozni, ami elég érdekes ezzel a gőzkör folyamat alkalmazásával. Itt látható egy kapcsolási, vagy egy ilyen kapcsolási rajz ennek a folyamatnak. exhaust gáz, ez a kipufogó gázok távoznak a rendszerből, itt történik a hőközlés, fölmelegedik a folyadék, utána a gőzi alakul át, természetesen expandál, meghajt egy generátort, ami elektromos áramot termelt, majd egy kondenzátoron keresztül lecsapatják, lehűtik a nedves gőzt, és utána szintén úgy, hogy ugye telített folyadék állapotba kerüljön, majd utána a szivattyúval ismét létrehozzák a nagy nyomást. De nyilván a szivattyú hajtására energiát kell fordítani, természetesen plusz berendezéseket jelent a járművekben. De érdekességként szerintem mindenképpen fontos, hogy ezzel ezt megemlítsük. Jó, az előzőekben egy feladatot csináltunk meg, és mielőtt rátérnénk a következő témakörünkre, a nedves levegőre, elkészítjük a másik három vagy négy példát fogunk még csinálni a gőz témakörében. Az első az a 20. oldalon a 11-es példa. A kis példatárból. Ami úgy szól. Zárt edényben 3 köbméter száraz telített gőz van 10 bar nyomáson. Meghatározandó a végnyomás, a hőmennyiség és a végállapot fajlagos gőztartalma, ha 60 fokra hűtjük. Gőztáblázat használandó. Tehát ez lesz az a következő feladat, amit most megcsinálunk. Először írjuk fel az adatokat, meg a példa sorszámát. És ugye az adatokat, azokat írjuk, tehát adott 3 köbméter nyomása az 10 bar, száraz telített gőz, és ezt hűtjük 5. Hűtés során T2 értéke az lesz 60 fok, és kérdés a P2, a Q1-2, a hőmennyiség, illetve az X2. Most nyilván hűtés során energiát fogunk elvonni a rendszerből, ezt mindenféleképpen majd szem előtt kell tartanunk az előjel helyesség szempontjából. Megbeszéltük azt is, hogy a feladat adatainak felírását követően célszerű a folyamatot ábrázolni, úgyhogy TS diagramot legyenek szívesek rajzolni. Az alsó a felső határ görbével, és tudjuk azt, hogy száraz, telített gőz állapotban vagyunk. Ez mit jelent, hogy melyik határgörbén vagyunk? Felső, nagyon jó, és ezen átmegy V-egyenlő állandó vonal. Ugye most miről van szó? Zárt edényről van szó. Ez azt jelenti, hogy az állapotváltozás állandó térfogaton fog létrejönni. Tehát mi ezen a szaggatott vonalon fogunk menni, egészen addig, amíg el nem érjük a 60 fokot, ez lesz a kettes állapot. Ezt be is lehet rajzolni. Ez lesz a 60 Celsius fok, és az egyes állapot akkor az a felső határgörbén van, a kettes pedig a nedves gőz tartományba. A folyadékfázis, telített folyadék, száraz telített gőz, ugye együtt helyezkedik el. Természetesen az egyes ponthoz is tartozik egy hőmérsékletérték, be lehet rajzolni, de meg egy nyomás, de egyelőre azzal ne foglalkozzunk. Most tudjuk azt, hogyha felső határgörbén vagyunk, akkor a V1 értéke az egyenlő lesz a V1 képvesszővel, amit hogyha megnézzünk a táblázatból, akkor a 0,1946
köbméter per kilogramm.
Ez a P egyenlő 10 bár alapján, hogyha elővesszük a táblázatunkat. Akkor azonnal kiolvasható. Ez az F10-es táblázat, ugye, és az 513. oldalon van, és a 10 bárnál legyenek szívesek keresni. Lassan mondom, hogy ezeket tudják írni. 0,1946 köbméter per kilogramm. Ez az F10-es táblázatból. F10-es táblázatból rajta vagyunk a felső határgörbén. A következő, az F9-es táblázatból pedig meg tudjuk állapítani azt, hogy a T2 egyenlő 60 foknál mekkora a nyomás értéke, a P2, természetesen a P egyenlő állandó görbék, ugye azok szintén azok így mennek. Fontos az, hogy a V egyenlő állandók azok ugye mindig meredekebbek, mint a P egyenlő állandók. A P egyenlő állandó görbék ebben az irányban növekednek, a P egyenlő állandó értékek pedig abban az irányban. A táblázatból a P2 érték az 0,19917. Jó. Menjünk tovább, és ahhoz, hogy ugye a kérdésre tudjunk válaszolni, írjuk fel akkor, hogy mi ez a képlet, amit tudunk használni. A Q1-2 értéke gőzös példákban kizárólag az első főtétel segítségével lehet megoldani. U2-U1, az M az a tömeg, nedvesgőz tömege, szorozva U2-U1-gyel, ez pedig a belső energiák. Nézzük meg, hogy a tömeget, ugye azt nem ismerjük, hogy a tömeget azt hogyan lehet meghatározni. Az első állapotban ismerjük a térfogat, ugye az állandó, elosztjuk a V1-gyel, ebből a tömeg értéke az 3 per 0,1946, ez egyenlő lesz 15,416 kilogrammal. Menjünk tovább, és ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a belső energiákat, tudnunk kell az entalpia értékét. Az U1-et, az kizárólag I1 minusz P1-szer V1 formában írható föl. Ugye az I1-et azt szintén nem ismerjük ebből az egyenletből, de azt tudjuk, hogy a felső határgörbén vagyunk, tehát az I1 az egyenlő lesz a I1 két vesszővel, és a szintén a 10 bárnál megnézzük táblázatból, akkor az 2778 kilojoule per kilogram. Itt a nyomás mértékegysége bár, esetleg még írjuk oda. Jó, hogyha ez megvan, a nyomás értékét azt ismerjük, és ezek után az U1 értékét kiszámíthatjuk. Hogyha beírjuk a
2778 × 10³ mínusz 10×10^5 szorozva a V1-jel, a V1-nek az értéke 0,1946. Az egyenlő 2,5834 szorozva 10^6 joule per kilogramm. Jó, ez lett a belső energia az egyes állapot, tehát kizárólag csak ilyen formában lehet a belső energiát kiszámolni, sehogy máshogy nem. Ez nagyon fontos a gőzös példákban. A továbbiakban ugye szeretném meghatározni az O2 értékét is, ami az előzőekhez hasonlóan O2 minusz P2×V2 formában lesz majd meghatározva. Azonban kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mekkora az entalpia értéke. Hát sajnos nem tudjuk. De viszont van egy információ, amit nem használtunk föl. Az, hogy a fajlagos gőztartalmat meghatározzuk. Mégpedig tudjuk azt, hogy a V2 az egyenlő a V1-jel. És a zárt tartályról van szó, ez nagyon fontos. Tovább egyenlő, ugye V2 egyvessző plusz X2×V2 kétvessző mínusz V2 egyvessző. Ugye ez a képet, amit tanultunk a nedves gőztartományra, X ugye ez a fajlagos gőztartalom. És természetesen a táblázatból T egyenlő 60 foknál ki tudjuk nézni az értékeket, és ebből meg tudjuk határozni az X értékét. Az X értékére, az X2 értékére majd azért lesz szükség, hogy természetesen az entalpiát is majd az alsó és a felső határgörbéken szereplő értékekből fogjuk meghatározni. Úgyhogy ebből fejezzük ki az X2-t, ami nem más, mint V2, minusz V2 egyvessző, osztva V2 kétvessző, minusz V2 egyvessző. Beírom az értékeket, most már nem húzom az időt vele. 0,1946 mínusz 0,001071 osztva 7,678 mínusz 0,00174 és az egyenlő lett 0,0252-vel. Jó, táblázatból T egyenlő 60 foknál. Táblázat T egyenlő 60 foknál. T egyenlő 60 foknál megnézek egy VN értéket. Jó. Ez F9-es táblázat. Beírom, hogy szépen kiszámítom. Na, ezek után most már ki tudom számítani az entalpia értékét. Persze ehhez az alsó és a felső határgörbén érvényes entalpiákat is majd meg kell határozni. I2, megint használjuk a korábban ismert képletet, az I2 egyvessző plusz X2 szorozva I2 kétvessző mínusz I2 egyvessző egyenlő. Szintén ugyanebből a táblázatból meghatározhatók a vessző, az entalpia értékek is, azt legyen szívesek odaírni ezeket szintén az F9-es táblázatból, T egyenlő 60 fokon. Írjuk be, hogy mit tudunk leolvasni. 251,1 plusz 0,0252 szorozva 2602 mínusz 251,1 bezárva, és ennek az értéke 310,119 kilojoule per kilogramra jött ki. És hogyha ez megvan, akkor az U2 értékébe már ezt be tudom írni. Akkor 310, ezt inkább fölírom ide alá, jó, hogy ne legyen elrondítva. Tehát az U2 értéke, V2 mínusz P2 ször V2, ez tovább egyenlő, 310,52 szorozva 10 a harmadikonnal, mínusz a P2 értéke az 0,19917 szorozva 10 az ötödikennel. Ugye, hogy átváltásokra nagyon legyen szíves, hogy nagyon figyelni. És ezt mi be kell szorozni a térfogattal, a fajtérfogattal 0,1946. Ennek az eredménye az 306.643.000 joule per kilogram. Jó, ha ez megvan, akkor a végén a Q1-2 értékét most már könnyen meg tudjuk határozni. Q1-2, ugye az M-szer U2 minusz U1 volt, és ez tovább egyenlő, behelyettesítve mínusz 35,098 megazsúl. Most szerencsére ugye negatív jött ki, hiszen a hőmérséklet csökkenés volt, hűtöttük a hőt, vontunk el a rendszertől, tehát ez negatív. Hűtünk, hőelvonás történt. Szintén lehetnek olyan feladatok például, hogy T egyenlő állandó esetben az entrópia képletet használjuk, Q1-2 egyenlő T-szer S2 minusz S1 szorozva M. Ezt használjuk Kelvinben van természetesen a hőmérséklet, tehát egyenlő állandó esetén használhatjuk ezt a képletet is gőzöknél, gőzös példákban. Jó, tehát ilyen jellegű feladatok van. Nagyon fontos az, hogy a példában, hogy ha gőzről van szó, akkor már azonnal tudjuk, hogy ez valószínű gőzös példa lesz, tehát nem nehéz beazonosítani. Azonban nagyon figyelni kell a folyama a feladat leírásában, hogy ideális adiabatikusan, ugye akkor egy S egyenlő állandó folyamatot kell rajzolni. Tudjuk azt, hogyha expanzió jön létre, akkor az mindig a V fajtérfogat növekedésével, nyomás csökkenésével jár. Melyen irányban mozdulunk el? P egyenlő, V egyenlő állandó folyamat zárt edényben, ugye az V egyenlő állandó mindig. Tehát nagyon figyelni kell a feladat leírására, mert abban nagyon sok információ kinyerhető. Ha pontok meg vannak adva az alsó vagy a felső határgörbén, akkor az megint azonnal, vagy azonnal kinyerhető információ táblázat segítségével. Ha a nedves levegőben van megadva egy pontunk, vagy keresünk egy pontot, akkor ugye mindig a fajlagos gőztartalom, az X az, ami nagyon fontos, hogy meg legyen határozva, hiszen ez az a mérleg, aminek a segítségével meg lehet határozni már korábban vett értékeket, az entrópiát, entalpiát, fajtérfogatot meg, ezeket, amiket korábban vettünk még a bevezetésében. Jó, tehát szépen mindegyik gőzös példa nagyon egyszerű magába, nagyon logikus a feladat felépítés, csak tudni kell,
rajzolni, és látni kell azt, hogy melyik érték hol van a TS vagy a PV diagramban. Jó? Kérdés esetleg ezzel kapcsolatban? Akkor menjünk tovább, és most nézzük meg a gőzturbinás témakörből is pár feladatot. Gőzturbinás kérdések is gyakran előfordulhatnak az áthelyi dolgozatban. Először kezdjünk egy kicsit komplikáltabbal, mégpedig ami a jegyzetben megtalálható példa, de ezt gondolom, azt ne oldjuk meg, jó? Mert a jegyzetben azt mindenki alaposan meg tudja nézni, ott a teljes megoldás le van vezetve. Azt, hogy én még egyszer megcsinálom a tárban, esetleg elmagyarázzam, ez lehet, hogy segít, de szerintem inkább csinálj meg új példákat. Azt mindenki látja, hogy ott hogy van megoldva. Teljesen hasonló módon kétféleképpen van megoldva a gőzkörfolyamatos példa. Egyrészt így, ahogy itt van táblázattal, meg diagrammal. Nagyon egyértelműen, úgyhogy akkor mi egy másik példát csináljunk, a másik két példát gyakorlunk, inkább, hogy minél több adat álljon a rendelkezésükre. A 21. oldalon a 7-es példa legyen az, amit megnézünk. Gőzkör folyamatos. A feladat úgy szól, hogy a gőzturbinában beömlő friss gőz nyomása P egyenlő 100 bar, hőmérséklete T egyenlő 600 Celsius fok. A kondenzátorban uralkodó nyomás 500 bar. A turbina gőznyelése 72 tonna per óra. Meghatározandó a turbina izentropikus hatásfoka, ha a kondenzátorban belépő hűtővíz 16 fokos, a kilépő 24 fokos, és a hűtővíz mennyisége 4600 köbméter per óra, és oda van, hogy szúrlódásos adiabatikus expanzió. Most belecsaptunk a legkomplikáltabb példába, de nyilván az előnyükre válik. Akkor írjuk fel, nem rajzoljuk le most már a kapcsolási rajzát ennek a körfolyamatnak, ugye mindenki legyen szíves visszalapozni az elméleti részre. Most csak mi TS-IS diagramban fogjuk a folyamatunkat fölrajzolni. 21. oldal, 7-es példa. Ez a szintén a kis példatárból van. Ugye a nyomás az egyes állapotban. Hol van az egyes állapot? A turbina belépő keresztmetszetében, ugye? Ott a nyomás a 100 bar, a T1 egyenlő 600 fok, a kondenzátor nyomás, az szintén megvan adva, a P2 az egyenlő 0,05 bar. Megvan adva a tömegárama a gőznek, endpoint-gőz, az 72 tonna per óra. Tegyünk oda három felkiáltójelet, ezt át kell majd váltani természetesen SI mértékegységrendszerre, kilogramm per szekundum. Ugye ez egy ilyen kis ismétlés az átváltások témakörében. Megvan határozva még a hűtővíz hőmérséklete, a bemenő érték az 16 fok, ami meg kimegy természetesen, az fölmelegszik, hiszen a gőzturbinából fölveszi azt a hőt, ami a kondenzátorban a gőz lead, az pedig 24 fok Celsius. Így néz ki a feladat. És kérdés a izentropikus hatásfoka, eta S expanzió. Külső tábla fel, belső tábla fel. Jó, miután megvannak az adatok, leírtuk. Ugye az lenne a legegyszerűbb, hogyha lerajzolnánk a folyamatot egy IS diagramba. IS diagramba. Hát először rajzoljuk be a határgörbét. Valahogy így néz ki. Ugye a felső határgörbe. A 600 fokok azok, 600 fokos az állandó, az így néz ki. Illetve a P egyenlő állandó valahogy így. Ez lesz a, mindjárt odaírjuk, ez lesz a 100 báros
100 báros érték. A másik nyomás értéke az valahogy így jön. Ez pedig a kondenzátor nyomás, 0,05 bár. Ez pedig a határgörbe. Felső határgörbe tudjuk, múltkor megbeszéltük, hogy csak egy kis része van IS diagramban a folyamatok modellezésére, és az lényegében itt látható. Jó. Ugye a kérdés az az, hogy határozzuk meg az izentropikus hatásfokot. Az eta S expanzió az nem lesz más, mint I1 minusz I2 osztva I1 minusz I2 S-sel. Tehát így kell majd meghatározni az izentropikus hatásfokot, és kérdés, hogy hogyan tegyük ezt. Oda van írva, hogy a táblázattal, vagy diagrammal kell megoldani a feladatot, IS diagrammal. Legyenek szívesek elővenni a diagramot. Én is előveszem. Úgy. Tehát elvileg ez a határgörbe. Ugye ezt lehet látni. És akkor nézzük meg, hogy tudunk ebbe igazodni. Ugye nehogy valaki szabás mintának nézze ezt az anyagot, ugye először megnézzük, hogy hol vannak ezek az értékek. És lehet látni, hogy a P egyenlő állandó görbesereg az ott a felső részen helyezkedik el. És nézzük meg, hogy mi a mértékegysége. Ez az F2-es. F2-es ábra. Mi a mértékegysége a nyomásnak? Mi a mértékegysége? Na, gyorsan, valaki. A nyomások ott fönt helyezkednek, ide vannak írva sorban a nyomás értékek. Ugye sok, több, egy görbe sereget látunk ott. Kilopaszkál. Az első lépés az természetesen, hogy átváltsuk az értékeket. 100 bár, az hány kilopaszkál? Egy bár az a 10/5 paszkál. 10 000 kilopaszkállá kell átalakítani. Tehát 10 000 kilopaszkál. Ez az első lépés, hogy ezt átváltjuk. A következő, mekkora kondenzátornyomás, azt is át kell váltani. Ez pedig hány kilopaszkál lesz? 5 kilopaszkál. Mi a diagram segítségével kell megoldani, megvan adva két adat, tehát keres a hőmérsékleteket, pedig itt baloldalt látják a tisztelt kollégák, a T egyenlő állandó görbék, azok pedig így mennek szépen. Nincs nagyon, a megoldás nagyon borzasztóan egyszerű, megnézzük, hogy hol van a 600 foknak, ugye 600 fok volt a T1, hogy az első pontot meghatározunk, hogy megnézzük a 600 foknak és a 10 000 kilopaszkálnak a meccés pontját. Nézzük meg, hogy itt van a 10 000 kilopaszkás. Én azért, hogy segítsek egy kicsit, megpróbálok egy vonalat húzni. Drawing marks up. Line tool. Tehát 10 000, és ugye a 600 foknak a találkozását kell megnézni. Ez körülbelül, ugye a 600 fok az itt van, a 10 000 az kb. Itt van, tehát ez lesz az a pont, ahonnan húzzuk az egyenest egyelőre lefelé. Hoppá. Nem tudom, mennyire lehet majd látni azt a kis vonalat. Hát látni jó, ez a vonal, erről a vonalról van. Ezt én csak lehúztam, azért miért húztuk le? Mert tudjuk, hogy a gőzturbinában ideális adiabatikus vagy izentropikus állapotváltozás esetén az entrópia állandó, tehát ez majd nekünk fontos lesz ez a vonal. De egyelőre olvassuk le a diagramból, hogy ez körülbelül mekkora entalpiának felel meg. Hiszen ugye az entalpiát kell majd beírnunk a számlálóba, és a nevezőbe is majd természetesen. Az I egy értéke, hogy ezt oldalra a két meccéspontot kivetítjük, ha a meccéspontot kivetítjük, akkor 3640 kilojoule per kilogram érték lesz. Tehát az I1 az megvan, azonban
az I2S, bocsánat, egy S betű lemaradt, I1-I2S, ideális adiabatikus, izentrópikus. Az egyes, az I1-et azt most már ismerjük. Nyilvánvaló, hogy az I2S, az megint egyszerű lesz meghatározni, hogyha lehúzunk egy görbét, akkor, ahol a kondenzátor nyomást fogjuk elmetszeni vele, ez lesz a kettes pont, ez volt az egyes pont, ugye ez a turbin előtt van, a turbina mögött Lex van Dalt közeg az itt található, és természetesen az ehhez tartozó entalpiát is megnézhetjük. Úgyhogy most nézzük meg, hogy a 5 kilopaszkálos görbét hol metszi el az a vonal, amit az előbb lehúztunk. Hoppá, egy kicsit belerajzoltam, de az nem számít. Jó, 5 kilopaszkálos P egyenlő állandó görbék azok itt mennek, így. Így ebben a pontban metszi el. Ez 2140 körülbelül. Tehát 2120 kilojoule per kilogram. 2120. Jó, tehát ez az érték is megvan. Most már majdnem ki tudjuk számolni az izentropikus expanziót, azonban még hiányzik a valóságos esetben az entalpia az I2 pontban. Tehát nem használtuk még föl minden adatot, hiszen megvan adva az, hogy mennyi hőmennyiség távozik a hűtővízzel a kondenzátorban, úgyhogy ezt még figyelembe kell venni. Ehhez természetesen írjuk fel a kondenzátor hőmérlegét, ami úgy fog kinézni, hogy kondenzátor hőmérlege Q le, amit lead a gőz, azt egyenlő le Q pont fel hűtő víz. Q pont le gőz, Q pont fel hűtővíz. Hát nyilván ezt ki tudjuk írni, hogy M pont gőz szorozva I2-I3, ez lesz az a hőmennyiség, amit lead a gőz, illetve a hűtővíz, amit fölvesz, M pont víz szorozva C víz szorozva delta T víz. Természetesen a víz a hűtővízre utal. Egy dolog még nem világos, hogy mi a helyzet az I3-mal. Az I3 az melyik állapotban van? Mit mondtunk az I3-ról? Ki emlékszik vissza? Az hol helyezkedik az I3? Az alsó határgörbén. Telített folyadék állapotban van, ez azért fontos, hogy minél kisebb energiával tudja szivattyú összekomprimálni a megfelelő nyomás viszonyra a munkaközeget. Úgyhogy az I3 az egyenlő lesz I3 egyvesztővel, írják oda, hogy ez az alsó határgörbén van, és az F10-es táblázatból, ez minden feladatban így van egyébként, tehát az F10-es táblázatból, oldalon van ugye az I3 egyvesző értéke 137,83 kilojoule per kilogram. F10-es táblázat, ugye ezt a nyomás alapján 0,05 bar alapján tudtuk elolvasni. Mi az, ami hiányzik még? Minden megvan adva, tehát ebből most már az I2 értéke kifejezhető.
annak pedig az eredménye 2278,9 kilojoule per kilogramm lett. A hatásfok értéke beírva a kiszámolt eredményeket, körülbelül 0,88-at kapunk. Mi elég jó hatásfoknak számít. Izentropikus hatásfok. Új kérdés. Határozzuk meg a körfolyamat termikus hatásfokát. Itt a termikus. Ugye azt kiemlékszik rá, hogy hogy volt a képlet. I1 minusz I2 osztva I1 minusz I3. De tudjuk, hogy az I3 az egyenlő az I3 egyvesszővel. És ezek után a 3640 mínusz 2278,9 osztva 3640 mínusz 137,8. Szintén meghatározható ennek az értéke. Jó. Ha lenne még egy kérdés, hogy a turbina teljesítményét határozzuk meg, akkor azt hogy lehetne meghatározni? A turbina teljesítményét még azt írjuk föl. M pont gőz szorozva I1 minusz I2. Zárójelbe. Az M pont szor. Ugye így lehetne meghatározni. Jó. Ja, a következő példa, amit megoldunk, az a... Ja, egy pillanat, az előző feladathoz. Az adatokhoz nem írtuk föl, természetesen meg volt adva a hűtővíz tömegárama, 4600 köbméter per óra volt. Az előző feladatban meg volt adva, ezt nem írtuk föl, természetesen ennek a függvényében lehet kiszámítani majd a... az entalpiá értékét a kettes esetben. Még egy félreértés volt a kondenzátor hőmérlegének a felírásakor az egyik kollega esetében. Ott a víznek a M pont hűtővíz szorozva C víz szorozva delta T volt ideírva. Természetesen az a T ki mínusz T be. Tehát ez a hűtővíz hőmérsékletének a különbsége, mennyi energiát vesz fel a hűtővíz. Ugye itt meg az M pont gőz szorozva I2 mínusz I3 egyvesző volt. Tehát ez nem zárójel, lehet, hogy kicsit csúnyán írtam, de ez a kondenzátor hűtő, kondenzátor hőmérlege. Jó, tehát ezt legyenek szívesek. Amit lead a gőz, ezt teszi fel a hőcserélőben a hűtővíz. És a tömegáramát még legyenek szívesek a feladat elejéhez odaírni, hogy az térfogatáram volt ugye megadva. A V pont víz az volt 4600 köbméter per óra. És természetesen át kell váltani térfogatáramról majd tömegáramra a víz sűrűségének a felhasználásával. Jó, tehát ez meg volt adva, és ezzel ki lehet számolni. A következő, a 11-es példa, az úgy szól, hogy ez a 22. oldalon van a 11-es példa. Gőzturbina gőznyelése 72 tonna per óra, a kondenzátorban uralkodó nyomás 500 bár. A turbina izentropikus hatásfoka 88,2, teljesítménye
26,8 megawatt. Meghatározandó a gőzturbinába beömlő friss gőz nyomása és hőmérséklete. Ha a kondenzátorban belépő hűtővíz 16 Celsius fokos, a kilépő 24. A hűtővíz hőmennyisége 4600 köbméter per óra. Súlódásos adiabatikus expanzió, kondenzáció, telített folyadék állapotig tart. Megvan adva még a víznek a fajhője. Ez nagyon hasonló ahhoz a példához, amit már az előbb is megcsináltunk, csak van benne egy kis trükk, ami kicsit megnehezíti esetleg. Tehát a 22. oldal, 11-es. Ugye megvan adva az M pont gőz. Ez egyenlő 72 tonna per óra. Ezt természetesen át kell váltani. Megvan adva a kondenzátornyomás. A P2 az 500 bar. Az eta S izentropikus az 0,882. Ugye természetesen százalékban a P. Az pedig 26,822 megawatt. Kérdés, a turbina előtti állapotváltozók, a P1, a T1, ha megvan adva még a hűtővíznek a tömegáram és a hőmérséklet különbsége, T-ki az volt 16 fok, T-be az 24 fok, és a M pont víz, a hűtővíznek a tömegárama, M pont víz, az egyenlő 4600 köbméter per óra. A feladatot itt is célszerűen egy IS diagram felrajzolásával kezdenénk, de egyelőre még csak fiktíven, ami azt jelenti, hogy még később belérjük a paramétereket, hogyha elkezdtük kiszámolni. Külső táblató. Itt első lépés az, hogy a kondenzátor hőmérlegéből határozzuk meg az entalpia, valóságos entalpia értékét a kettes esetben. Tehát írjuk fel a kondenzátor hőmérlege, ugyanúgy, mint ahogy az előző esetben, M pont gőz, szorozva I2 minusz I3 egyvessző. Most már erről nem beszélünk, de mindig a telített folyadék állapotban vagyunk a hármas pontban. Egyenlő M pont víz, szorozva C víz, szorozva D be. Bocsánat, ez az adatok között TB az 16 fokos, fordítva. Természetesen fölmelegszik a víz, ez volt nekem gyanús. Hidegebb, tehát fölveszi a hőmérséklet, akkor megnő a hőmérséklet, tehát a T ki az a 24 fokos, a T be az természetesen a 16. Tehát ennek a felmelegedés során természetesen így kell kialakulnia. Tehát T ki, mínusz T-be formában. Ugye ebből az előző számítások alapján teljesen hasonló módon, ugye ennek az értéke az megint táblázatból lehető, és az 137,8 kJ per kilogramm. És ebből meghatározzuk az I2 értékét. Ezzel az egyik változó már megvan. A következő lépés, hogy a teljesítmény a szintén megvan adva. Tehát a P, a gőzturbina teljesítménye, az M pont gőz, szorozva I1 minusz I2-vel. Ugye ebből a
az I2 értékét már ismerjük, az M pont gőz az megvan adva, a teljesítmény a szintén megvan, a nagyon fontos a prefixumok átváltása, legyen szívesek tekintettel lenni rá. Jó, ebből az I1 értékét szintén meghatározhatjuk, 3620, az I2 az 2278, az odaírom 2278, 1,9 kilojoule per kilogram. Jó, az I1 értéke pedig 3620. 3620 kilojoule per kilogram. Jó. A harmadik lépés az az, mivel ismert az izentropikus hatásfok az expanziónak, ezért természetesen ezt is használjuk föl. Eta és expanzió, az ugye I1-I2 osztva I1-I2S-sel. Itt egyedül az I2S értéke nem ismert. A többit most már mind kiszámítottuk. I1-et ismertek természetesen, ez megint adott. És az I2S az egyenlő 2100 kilojoule per kilogram. Jó. Most már minden adat megvan, természetesen ezt is a diagram segítségével kell majd megoldanunk. Az aláhúzott adatok ismeretében rajzoljuk be a diagramban azokat az alapgörbéket, amelyeket már az előbb is, ugye ez lesz a határgörbe, illetve ez lesz a P2 kondenzátornyomás értéke, ugye ez 5 kilopaszkál megint, 5 kilopaszkál, és az I értéke ugye 2S esetben megvan adva. Megnézzük azt, hogy hova is esik ez a 2S érték, az entalpia értéke, majd behúzzuk ezt az egyenest, hiszen az I egyenlő állandó és a P2 egyenlő állandó fogja kijelölni nekünk a 2S pontot, és ennek az entalpiának ugye 2100. Ennek a mértékegységet ideírom, hogy ne kelljen annyit kilojoule per kilogramm. Jó, ezt egyszer berajzoltuk. Ez lesz a következő lépés. Utána a következő lépés az az, hogy meghatározzuk az egyes pont értékét. Ezt hogyan tudjuk ezt megcsinálni? Ugye úgy, hogy tudjuk, hogy az egyes és a kettőes között egy ideális adiabatikus vagy izentropikus állapotváltozás zajlik le. Tehát valahol ezen a görbén lesz az egyes pont, ezen az egyenesen lesz az egyes pont, illetve mi az, ami ki fogja jelölni a egyes pont helyét. Tehát természetesen az entalpia itt is, úgyhogy az I1 egyenlő 3620-nál húzunk egy vízszintes egyenest, és leolvassuk azt, hogy ezen melyik P egyenlő és T egyenlő állandó görbék mennek át. Ezek a T egyenlő állandók, T, a P egyenlő állandó görbék pedig vagy így mennek. Ez a P1, ez pedig a T1. Jó. Jó, tehát leolvassuk. Ja, a kettes állapot meg természetesen szintén berajzolható. Előfordulhat olyan, hogy hova esik a kettes pont. Az I2 egyenlő állandót pedig berajzolva szépen megkapható. Ugye ennek az értéke 2279. 1279. Tehát a P1-et és a T1-et azt leolvasással. Határozhatjuk meg, tehát fölvetítjük. Ez lesz a negyedik lépés. A lépések számát jelöli 1, 2, 3. Ez pedig a negyedik lépés. Hogy fölvetítjük, és leolvassuk az értéket. Jó. Bocsánat, ez volt a negyedik, ugye? Mert ez a negyedik, akkor ezek legyenek az ötödik lépések. És akkor így precízebb lesz. Nem ugrottuk át ezt az átvetítést. Ez is az ötödik lépéshez fog tartozni. Ennek a két görbén egyenesnek a behúzása. És akkor természetesen ez lesz az egyes pontunk. Leolvasással meghatározhatók. Jó, ugyanazok az egyenletek variálódnak minden feladatban. Aki ezt a képár egyenletet tudja, annak nem lesz gondja ezekkel a feladatokkal. Megint nagyon egyszerűek, úgyhogy... Kinek van kérdése? Jó, akkor menjünk tovább, és rátérünk a következő nagy témakörre, mégpedig a gőzökre. A nedves levegőre, gőzök után. Nedves levegő, úgyhogy legyenek szívesek elővenni ezt az anyagot. Na most egy pár megfontolást érdemes tenni, mielőtt belekezdünk a nedves levegő részleteiben. Lényegében a nedves levegő az egy mechanikai keveréke lesz a száraz levegőnek, meg a nedvességnek. Ugye mindenhol nedves levegővel találkozhatunk, nagyon fontos az iparban, a páratartalom az mindenhol jelen van, az élet meghatározó része. A járművek esetében például, hogyha a fékrendszerről van szó, vagy bármilyen más pneumatikus rendszerről, és ez a fékrendszer ez mondjuk levegővel működik, tehát légfékről van szó, akkor nagyon fontos az, hogy ne kerülhessen nedvesség, víz a rendszerben, hiszen hogyha kicsapódik, akkor fagyást és korúziót okozhat, ami lecsökkenti az alkatrészek élettartamát, az egy dolog, de viszont, hogy befagynak a szelepek a víz hatására, az komoly kockázatot jelent a biztonságos üzemeltetés szempontjából, balesetvédelmi szempontokból. Nagyon fontos, hogy megfelelően száraz levegőt juttassunk például a pneumatikus rendszerekbe, hogy a városi buszoknál ez nagyon jelentős, illetve a tehergépjárműveknél elsősorban, ahol nagyon gyakran. Ipari tapasztalataink alapján egy külön légszárító patron helyezkedik el a légellátó rendszerében a tehergépjárműveknek. Ezekben a zeolit kristályok vannak, amelynek az a feladata, hogy a rajta keresztül álló levegőből kiszűrje a nedvességet, a vizet, ne mehessen be a légtetekbe semmiféle nedvesség, ez nagyon-nagyon fontos a korszerű pneumatikus rendszerekben. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezzel a témával tisztában legyünk, hiszen nagyon kapcsolódik a különféle járműipari alkalmazásokhoz is. Tehát megbeszéltük, hogy ez mechanikai, ez egy gázkeveréknek fogjuk tekinteni. Ezt elsősorban azért fogjuk megtenni, mert a parciális gőz nyomása nagyon kicsi a levegőjéhez képest, és megint ideális gázként kezelhetjük ezt a rendszert, tehát alkalmazható ismét a gáztörvény. Ez nagyon fontos dolog, hogy egy mechanikai keverékről van szó, egy gáz-gőz keverékről van szó, ami lényegében egy gázkeveréként felfogható, és használhatók lesznek majd a ideális gáztörvény használható lesz ismét. Van még egy fontos dolog, a levegőben lévő vízgőz az lecsapódhat, tehát hogyha elértük a megfelelő hőmérsékletet, akkor ugye mindenki a gyakorlati tapasztalatban tudja, hogy nyáron nagy melegben ugye sok nedvességet képes a levegő fölvenni, ugye ez a hajszárítás is ugye meleg levegővel történik, sokkal nagyobb nedvességtartalmat képes a meleg levegő magában tárolni, de reggelre, amikor lehűl a levegő, kicsapódik a nedvességtartalma a levegőből, és megjelenik a harmat, ugye azért a talaj elsősorban, mert az a leghidegebb, tehát ott jelenik meg a víz. Ha nem tud kicsapódni, akkor meg mi történik, ha nem tud lecsapódni egy talajra, de viszont elérjük a telítési állapotát a nedves levegőnek, erről mindjárt lesz szó, akkor mi történik, ha elérjük a telítési állapotot, és tovább növekszik a mondjuk lecsökkent a hőmérséklet, meg akkor hogy jelenik meg előttünk a nedvesség? Köd formájában, tehát az is, amikor kicsapódott a nedvesség a nedves levegőből, és apró vízcseppek formájában, gőzcseppek formájában megjelenik. Jó, tehát a levegőben lévő vízgőz kondenzálódhat, fajhője természetesen széles határok között változhat, belső égési motorokban
szintén egy gázgőz keverék alakul ki, amikor az üzemanyag levegő keverék kialakul a hengerben, attól függően, hogy dízelmotorról van szó, ugye befecskendezés van, ott a kompresszió a levegő sűrítésére vonatkozódik, aztán történik a befecskendezés, de most már a korszerű ottomotoroknál is ugye befecskendezéses rendszerek vannak. További feltételezéseket kell tennünk. Ugye beszéltük azt, hogy a vízgőz az egy ideális gáz, de képes kondenzálódni, képes lecsapódni. Ez egy fontos dolog. A levegő az ideális gáz, de az nem képes kondenzálódni. Úgyhogy ez nagyon fontos megjegyzés. Illetve a lecsapódott folyadék, a lecsapódott víz, az nem oldja a levegőt érzékelhető mértékben, vagy számottevő mértékben, úgyhogy ezzel sem fogunk foglalkozni a nedves levegő témakörében. A nedves levegőnek általában három alapállapotát fogjuk megkülönböztetni. Az egyik állapot, ami a telítetlen nedves levegő, ezt legyen szívesek fölírni elsőként, a telítetlen nedves levegő. Ugye itt a nedves levegőben a nedvességtartalom az telítetlen állapotban van, tehát nem látszódik, egy túlhevített gőz formájában van jelen. Tehát a gőz itt túlhevített állapotban van, a nedves levegős szakkifejezéssel pedig azt mondjuk, hogy telítetlen állapotban van. Ha most itt ugye kb. 60%-os páratartalom van, az lesz majd a fi, a relatív páratartalom, de erről majd később fogunk beszélni. Hogyha elkezdene csökkenni a hőmérséklet, akkor így után elérnénk a harmadpontot, ami azt jelenteni, hogy kicsi nem képes azt a nedvességet magába tárolni többet a nedves levegő, kicsapódik, és megjelenik a köd, tehát megjelennek az apró vízcseppek, és ebben a pillanatban mondjuk azt, hogy telítetté válik a nedves levegő, tehát telített nedves levegőről van szó. Itt van a definíciókat egyre nem mondanék, mert egy kicsit megzavarná önöket, itt a parciális gőznyomások tekintetének az arányáról van természetesen szó, hogyha a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása eléri az adott hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomás értékét, akkor mondjuk azt, hogy a telített a nedves levegő. Erről majd mindjárt egy kicsit világossá fog válni, hogy mit is értünk itt ezeken a gőznyomások alatt, mi a különbség az aktuális gőznyomás és a telítési hőmérséklethez tartozó gőznyomás között, úgyhogy ezekről majd beszélünk mindjárt egy pár szót. Természetesen, hogyha tovább növeljük a nedvességtartalmat, illetve tovább csökken a hőmérséklet, akkor a nedves levegőben lévő víz az kicsapódik és elfolyik. Lecsapódik a növényekre, megjelenik a harmat, szépen elfolyik, tehát természetesen nincsen túltelített nedves levegő, olyan nincsen, hanem csak telített nedves levegő van, azokat a nedvességtartalmat nem képes elviselni, azt felfogni a levegő, a szépen elenged és elfolyik a rendszerből. A nedves levegőben található gőz jól jellemezhető természetesen a gőz, vízgőz PV diagramjával, amit már korábban vettünk, úgyhogy ezt fogjuk szintén használni. Megbeszéltük, hogy alapesetben, amikor nem látszódik a nedvesség a levegőben, akkor ebben a tartományban vagyunk, tehát itt telítetlen a nedves levegő, de ebben az esetben a gőz egy túlhevített formában van jelen, túlhevített gőz formájában van jelen a nedves levegőben. Most nézzük meg két érdekes dolgot, hogy mi történik, hogyha állandó nyomáson hűtjük, ez állandó nyomáson történő hűtés, mondjuk csökken a hőmérséklete, de elsőként mi történik akkor, hogyha állandó hőmérsékleten gőzbefecskendezéssel próbáljuk telítetté tenni a nedves levegőt, akkor mi történik ebben a PV diagramban. Először induljunk el állandó hőmérsékleten az A pontból a B pontba. Úgy, hogy közben nedvességet, gőzt fuvatunk be az adott helyiségbe, és akkor lehet látni azt, hogy ugye a fajtérfogat nő, akkor mi fog történni a sűrűséggel, a sűrűség az nő, egészen addig a pontig, amíg el nem érjük a száraz telített gőz állapotot. Ugye a száraz telített gőz állapot az, amikor a nedves levegő telítetté válik, és ebben az esetben fog megjelenni a köd vagy a harmat. Tehát ebben a pontban. Természetesen itt látható a, a Dalton törvény értelmében a nedves levegőnek a nyomása, az megegyezik a száraz levegőnek a parciális nyomásával, plusz a gőznek a parciális nyomásával, tehát ezek összevehetők. Benned a tanár úrral ezt már levezették. Van még pár szó a harmadponti hőmérséklet és telítési gőznyomásról. Úgyhogy menjünk tovább, ezekről is mindjárt lesz szó. Most mi van abban az esetben, hogyha állandó nyomáson csökkentjük a hőmérsékletet, és az A pontból elindulunk a C pontba? Természetesen ebben az esetben is elérhetjük a telítési állapotot, hiszen a hőmérséklet csökkenés következtében már nem képes megtartani azt a nedvességet a levegő, amelyet nagyobb hőmérsékleten megtartott, és elérhetjük az adott nyomáshoz tartozó C pontban érvényes hőmérsékletet, az úgynevezett telítési hőmérséklet. A telítési hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyet az adott nyomáson maximálisan képes elviselni a nedves levegő. Ha még tovább hűtjük, akkor természetesen a nedves gőz tartományba kerülünk, és a lecsapódott víz az el fog folyni. Tehát eltűnik a rendszerünkből. Így lehet értelmezni ezeket az állapotváltozásokat a nedves levegőben. Bevezetünk egy pár fogalmat. Az első az abszolút nedvességtartalom, ami a gőznek a sűrűségét mutatja a nedves levegőben. R gőz, egyenlő P gőz, osztva R gőz szor R nedves levegő. Itt a nedves levegő hőmérsékletén kell természetesen értelmezni ezt az abszolút nedvességtartalmat. A relatív nedvességtartalom az szintén nagyon fontos kifejezés, ami azt jelenti, hogy az adott hőmérsékleten érvényes abszolút nedvességtartalomnak mi az aránya az adott hőmérsékleten, de a maximális nedvességtartalom felfogás elviselésére esetében. Tehát, hogyha visszamegyünk az előző diagramban, akkor itt a B pontban van az a sűrűség, ami az adott hőmérséklethez tartozó telítési állapotnak felel meg, és ez az a sűrűség, ami a nevezőben szerepel, tehát az RGT max, az adott hőmérséklethez tartozó maximális abszolút nedvességtartalom. RGT max, az a maximális nedvességtartalom, az az abszolút maximális nedvességtartalom, amik az adott T hőmérséklethez tartozik, de természetesen a túlhevített tartományban vagyunk, akkor ez az RGT, ez pedig mindig az adott hőmérsékleten érvényes, aktuális, abszolút nedvességtartalom. Nyilván a maximális érték, itt, hogyha visszamegyünk a diagramba, akkor lehet látni például, hogyha ezen a T egyenlő állandóan görbén vagyunk, akkor ez a sűrűség, ez például lehet a számlálóban, mint abszolút nedvességtartalom, RGT, tehát ρ gőz T, és ez pedig az ρGT max. S betűvel jelöltük a telítési, vagy később S betűvel fogjuk jelölni a telítési állapotokat. Itt még a gőz jelölés szerepel az indexben. Tehát ide lehet esetleg írni, hogy ez az RG, a ρG az adott T hőmérsékleten. Ebben az esetben pedig a ρGT max, tehát az adott hőmérséklethez tartozó maximális abszolút nedvességtartalom. Ennek a kettőn, ez mennyi lehet ennek az értéke maximálisan? Relatív nedvesség, 1, nagyon jó. A relatív nedvességtartalom az maximálisan 1 lehet, egynél több nem lehet, mert a kicsapódott víz, megbeszéltük, hogy az elfolyik. Tehát ez 0 és 1 között lehet. Amikor abszolút száraz a levegő, akkor természetesen 0, és 100% esetében pedig telített állapotban vagyunk. Relatív nedvességtartalom, az a következő fontos definíció még egyszer. Az adott hőmérséklet esetén érvényes abszolút nedvességtartalom, osztva az adott hőmérsékleten érvényes maximális abszolút nedvességtartalommal. Természetesen a gáztörvény érvényessége miatt, hogyha kifejezzük a maximálist és az aktuálisan érvényes abszolút nedvességtartalmat, akkor ez a relatív nedvességtartalom a PGT osztva PST-vel írható föl, ami a PGT, az legyenek szívesek odaírni, ezeket, amiket így mondok, elnevezéseket legyenek szívesek odaírni, mert ez nagyon fontos. A PG az az aktuális hőmérséklethez tartozó parciális gőznyomás, tehát a PGT az az aktuális T kis T hőmérséklethez tartozó parciális gőznyomás. A PST pedig az aktuális T hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomás. PST pedig az aktuális T hőmérséklethez tartozó telítési gőznyomás. A következő nagyon fontos fogalom, amit bevezetünk, ez ugye ez relatív mennyiség, nyilván megmondja azt, hogy a maximálishoz képest mennyi vagyok, mennyire vagyok távol, nincs konkrét értékem arról, hogy hány kilogramm nedvesség van a nedves levegőben, ezért bevezetjük a következőkben a fajlagos nedvességtartalmat, ami az M gőz osztva M száraz levegővel. Vagyis a gőznek a tömege kilogramba osztva a száraz levegőnek a tömegével. Azért a száraz levegőnek a tömege van a nevezőben, mert az a mennyiség az, ami nem változhat egy folyamat során. Tehát az, ami biztos, esetleg ugye a gőz tömege az attól függően, hogy kicsapódik-e vagy nem, vagy gőzfúvatunk be vagy nem, az sokkal gyakrabban változik, ezért mindig a száraz levegőre vonatkoztatjuk ezt a fajlagos nedvességtartalmat. Fölírható a gőznek a tömege természetesen, mivel használhatók az ideális gázegyenletek, ezért felírható a gőznek a tömege és a száraz levegőnek a tömege természetesen adott térfogat és hőmérséklet figyelembevételével. És hogyha ezt az egyenletet tovább rendezzük, akkor az állandók aránya egy konstans értéket vesz föl, 0,622-t, tehát az X értéke a fajlagos nedvességtartalom értéke, az 0,622 szorozva P gőz T, vagyis a gőz parciális nyomás az adott T hőmérsékleten, osztva a P nedves levegő mínusz PGT-vel, vagyis a száraz levegőnek a parciális nyomásával. Itt van a Dalton törvény értelmében a bal oldalon, hogy a száraz levegő az a nedves levegő mínusz gőz parciális nyomás az adott hőmérsékleten. Jó, ez a jegyzetben lehet, hogy el van írva, legyenek szívesek majd megnézni a jegyzetet, és ennek alapján korrigálni. A jegyzet az PDF-ben van meg, és sajnos a Sánta tanár úrnál, de nem biztos. De van egy olyan verziója, ahol legyenek szívesek leendőzni, ez a helyes képet, amit itt látnak az ábrán. Abban az esetben, hogyha telítési állapotban vagyunk, vagyis a parciális gőznyomás adott hőmérsékleten megegyezik a telítési állapothoz tartozó gőznyomással, abban az esetben természetesen szintén meghatározhatjuk ezt az XS értéket, vagyis a fajlagos nedvességtartalmat, akkor viszont a telítési állapotokhoz tartozó hőmérsékletet kell nyomást kell természetesen a parciális gőznyomás helyett beírni az egyenletekbe. Ezek voltak az egyik típusú egyenlet, amiket használunk. Ezeknek a kombinációját természetesen nem egy olyan komplikált dolog, lehet alkalmazni majd a számítások során. A másik fontos dolog pedig az entalpia, amelyet szintén 1 kg száraz levegőre vonatkoztatunk, azaz el van osztva a száraz levegőnek a tömegével az egyenlet, és természetesen akkor a gőznél megjelenik a fajlagos nedvességtartalom értéke. Tehát az X az itt a fajlagos nedvességtartalom. Nagyon fontos, fajlagos nedvességtartalom nem összekeverendő a gőzök esetében tanult fajlagos gőzmennyiséggel. Ez nagyon fontos. Ez teljesen más, ez kizárólag csak itt használható sehol máshol. Jó, az entalpia nulla pontja az érus T egyenlő 0 Celsius fokon értendő, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, milyen formái vannak itt az entalpiáknak, hogyan is áll össze az entalpia, ez lényegében az áramlók közelének ugye a belső energiája, 1 kg száraz levegőre vonatkoztatva. Úgyhogy ez két részből fog természetesen állni, itt három dolgot fogunk megkülönböztetni, ezek lesznek itt majd felsorolva. Az X kisebb, mint XS, vagyis a fajlagos nedvességtartalom kisebb, mint a telítési állapothoz tartozó fajlagos nedvességtartalom. Ez mit jelent? Hogy milyen állapotban van a nedves levegő, milyen állapotban van a gőz a nedves levegőben? Tessék, telítetlen. Tehát telítetlen az azt jelenti, hogy kisebb az X értéke, fajlagos nedvességtartalom kisebb, mint a telítési állapothoz tartozó, akkor ott gőz formája van van jelen, túlhevített gőzformájában van jelen, és a hőmérséklet az pedig legyen nagyobb, mint 0 fok. Akkor ugye van egyszer a száraz levegőnek az entalpiája, Cp száraz levegő szorozva T, illetve szorozva X-szer R0 plusz Cp gőzször T, ahol a Cp száraz levegő természetesen az állandó nyomáson vett fajhője a száraz levegőnek, a T az a nedves levegő hőmérséklete, az R0 az a párolgás hő, és a Cp gőz az pedig a gőz izobár fajhője. Tehát itt nem vagyunk a telítés, itt a telítetlen nedves levegőről van szó. Azt jelenti, hogy túlhevített gőz formájában van jelen a nedvesség a nedves levegőben. Amennyiben az X az nagyobb, mint XS, tehát túl vagyunk a telítési állapoton, és a hőmérséklet még mindig pozitív, akkor természetesen amennyivel túl vagyunk ezen a telítési állapoton, az a fajlagos nedvességtartalom, az víz formájában van jelen, tehát C vízszer delta T formájában járul hozzá a nedves levegő összentalpiájához. Természetesen a telítési állapotban XS szorozva R0 szor Cp gőzször T, tehát ez pedig a telítési állapotra vonatkoztatott entalpiája nedves levegőnek, de csak a gőzre vonatkoztatva. Ez a száraz levegő, ez a gőz, ez meg már a víz. Na most ugyanezt az esetet megvizsgálva, abban az esetben, hogyha a T az kisebb, mint a nulla, akkor mi történik ezzel a fennmaradt hányaddal? Vízzel, ugye, ami fennmaradt itt a legvégén. Ez milyen formában lesz jelen? Tessék, meg fog fagyni, jég. Tehát ezért a jég olvadás hőjét és a jég fajhőjét kell természetesen figyelembe venni akkor, hogyha a hőmérséklet az kisebb, mint 0 fok. Tehát nyilván attól függően, hogy kicsapódik a víz nedves levegőbe vagy nem, megfagy vagy nem, ennek függvényében mindig változnak egy picikét a tagok a nedves levegő entalpiájának a képletében. Ez elég egyszerű, tehát itten, és mindig külön van választva, tehát van egyszer a száraz levegőnek, az mindig van ugye száraz levegő nedves levegőben, a túl telítetlen állapotban, természetesen ugye túlhevített gőz formájában van jelen, tehát ott csak a gőznek a paramétereit veszük figyelembe, de abban az esetben, amikor elérjük a telítési állapotot, megjelenik a víz, tehát az X nagyobb lesz, mint az XS, a fajlagos nedvességtartalom az nagyobb lesz, mint a telítési állapotot tartozó fajlagos nedvességtartalom, abban az esetben ugye megjelenik a víz, és természetesen annyi hányadban, mint amennyivel távol vagyunk a telítési állapottól, és hogyha ráadásul még a hőmérséklet az kisebb, mint 0 fok, akkor természetesen az jég formájában lesz jelen, tehát ezzel is figyelembe kell lenni. Az előző egyenleteket természetesen ábrázolhatjuk diagramban is, és bevezetjük az IX diagramot, hogy hogyan ábrázolható az előzőekben levezetett entalpia függvénye az X fajlagos nedvességtartalom függvényében. Ez az ábra, amit lehet látni. Azonban a folyamatok, amik a nedves levegőben lejátszódnak, ugye ez a, akkor beszéljük meg egy picit arról, ez a phi egyenlő 1 állapot, ezek pedig a T egyenlő állandó értékek, ezek ugye úgy jönnek ki, hogyha azokat a pontokat kötjük össze az X diagramba, amelyek állandó hőmérsékletekhez tartoznak, akkor kapjuk meg a T egyenlő állandó görbéket természetesen. A jégnél a fajhő különbségek miatt természetesen kétféle görbével megyünk tovább. Így néz ki alapállapotban. Most Molieri javaslatára azonban, hogy lehessen ábrázolni jobban a folyamatokat az IX diagramban, beforgatták ezeket az I egyenlő állandó görbéket, mégpedig úgy, hogy a T egyenlő nullánál a hőmérséklet az viszintesen menjen, ha a hőmérséklet nagyobb, mint nulla, akkor egy picikét fölfelé lejtenek, alatta egy picikét lejjebb, tehát a T egyenlő nullánál viszintes ez a szakasz, egy picikét lejjebb lejt, a többieknek picikét emelkedik, és természetesen ebben már sokkal nagyobb az a térrész, ahol majd a nedves levegővel kapcsolatos folyamatainkat tudjuk majd vizsgálni. Itt látható a phi egyenlő 1, természetesen a phi egyenlő 0,8, 0,7, 0,6 az mind ebben a tartományban helyezkedik el. Mindjárt látunk majd egy komolyabb diagramot is, amiben sokkal jobban láthatók ezek a folyamatok. Nagyon fontos, tessék odaírni három felkiáltójellel, ez egy adott nyomásra érvényes. Tehát a a IX diagramunk, amiket a jegyzetben találunk, ez 10-13-00 paszkára érvényes, tehát kicsivel több, mint egy bár. Tehát az IX diagram, ami ezek mindig egy adott nyomásra érvényesek csak, és akkor tudjuk benne leírni a nedves levegő állapot változásait. Természetesen. Jó, nézzük meg, hogy itt milyen egyéb mennyiségeket látunk. Ugye a T-egyenlő állandókról beszéltünk, az I-egyenlő állandók természetesen befordulnak, ugye ennek az átalakításnak a következtében, és a telített levegőben a 100%-os nedvesség tart, relatív nedvességtartalom, ugye ez a fi, relatív nedvességtartalomnak ez a fi egyenlő 100%, ez a fi kisebb, mint egy értékek, azok mind fölötte helyezkednek el. A gőz parciális nyomását is le tudjuk szépen olvasni. Itt az X értékek megnézzük, fölvetítjük erre az egyenesre, és akkor meg tudjuk mondani azt, hogy a gőznek mekkora parciális nyomása adott helyen. Természetesen a delta DI per DX, ezeknek a I egyenlő állandó görbéknek a meredeksége szintén be vannak húzva, ezek majd később a klimatizálás során nyernek fontosságot. Egyelőre most ezzel nem foglalkozunk, az anyagrészt is a klimatizálásról át fogjuk majd ugrani, azért, mert erre sajnos már nem lesz időnk, és nem is szoktuk ezt számon kérni, de ebben az esetben lesznek majd fontosak ezek a meredekségek a delta I per delta X formájában. Úgyhogy erről most azért nem beszélnénk, de lényegében így alakulnak a folyamatok. Jó. T egyenlő állandók, I egyenlő állandók, ezek után pedig beszéljük meg akkor a különböző folyamatokat, amelyek szintén a ZH-ban szoktak szerepelni, és alapvetően hozzátartoznak ehhez a témakörhöz. Háromféle dolgot fogunk, ezek elméleti kérdésben szoktak előfordulni, háromféle dolgot fogunk megnézni. Az első, a nedves levegő hűtése és fűtése, természetesen állandó nyomáson van mindegyik értelmezve. A nedves levegő hűtése, szárítása és szárítás nedves levegőben, ezt majd el kell külön választani. Jó, nézzük meg az első esetben az IX diagramban, hogyan is néz ki egy nedves levegő fűtése, mi történik ezekben az esetekben. Ugye az egyes pontról megyünk a kettesbe, miközben hőt közlünk a nedves levegővel. Természetesen a fajlagos nedvességtartalma az nem változik, az X értéke az nem változik, hiszen az a mennyiség az, ami megmondja, hogy hány kilogramm nedvesség van a levegőben, az természetesen nem változik. Mi történik az energiatartalmával, az I értékkel, az mit fog csinálni, az természetesen nőni fog, hiszen energiát közöltünk a rendszerrel. A Fi értéke, az mit fog csinálni, relatív nedvességtartalom. Ha melegítem a levegőt, akkor nő az a kapacitása, hogy több nedvességet tudjon felvenni. Ugye ezért van az, hogy meleg hajszárítót használunk, meleg levegős hajszárítót, nem hideg levegőset. Tehát természetesen a Fi értéke csökken, tehát nő az a kapacitása, hogy plusz nedvességet tudjon fölvenni, illetve a hőmérséklete természetesen növekszik. Hűtés során pont az ellenkezője minden, az az össztömeg a gőznek, a nedvességnek, a nedvességtartalomnak, ami van a nedves levegőben, nem változik. Tehát a fajlagos nedvességtartalom az állandó, az entalpiája természetesen a hűtés miatt csökken, az energiatartalma, hőmérséklete is csökken, a Fi értéke is csökken. Hogyha hűtöm a levegőt, ugye természetesen elérhetem a Fi egyenlő egy állapotot, amikor megkezdődik a kicsapódás. Telítetté válik a nedves levegő, és megkezdődik a nedvesség kicsapódása. Ez figyelhető meg a következő ábrán, a nedves levegő szárítása témakörben. A nedves levegő szárítása, itt az azt jelenti, hogy a nedves levegő nedvesség tartalmának a csökkentése. Nagyon fontos. Írják oda. Legyenek szívesek. Tehát ez a középső ábra az a nedves levegőnek a nedvesség tartalmának a csökkentése. A következő, az utolsó ábra az pedig a szárítás nedves levegőben. Ez így más. Nedves levegővel történő szárítás. Nedves levegővel történő szárítás. Szárítás nedves levegőben, úgy is lehet fogalmazni. Mi történik itt a középső esetben, egy kicsit ezt elemezzük, hogyan lehet csökkenteni, hogyan lehet szárítani a nedves levegőt. Természetesen először elvonunk hőt. Meddig vonunk el hőt? amíg el nem érjük a terítési állapotot, vagyis a kettes állapotot, az ahhoz tartozó hőmérsékletet pedig hogy hívjuk, mi történik akkor, amikor 100%-os lesz a nedvességtartalom, akkor megjelenik akkor ezt a telített állapotban kerül, és akkor megjelenik a köd, harmat, nagyon jó, ezért hívják ezt a kettes ponthoz tartozó hőmérsékletet harmadponti hőmérsékletnek. Azt legyen szívesek odaadni, hogy ha húznak egy egyenest egy kicsit fölfelé, mert ugye ez a nulla fok fölött van, be lehet húzni egy olyan állandó görbét, hogy innen picikét lentről megyünk, itt a T-egyenlő állandó például lehet látni a T-egyenlő állandót, innétől tisztelt kollégák húznak egy egyenest a kettes pontba, picikét lentről indulva, ez lesz a harmadponti hőmérséklet, a kettes pontban érvényes harmadponti hőmérséklet. További hőelvonás hatására természetesen egyre több mennyiségű víz kerül elvonásra, majd a hármas pontban természetesen vissza kell fűtenem arra a hőmérsékletre a nedves levegőt, ami a kiindulási volt, és lehet látni, hogy valóban lecsökkent a relatív nedvesség tartalma is, amellett, hogy a delta X értéke szintén csökkent. Érthető? Tehát hűtöttük, elfolyt a víz, lecsapattuk a vizet az elmondta rendszerből, egészen a hármas pontig, majd a hármas pontnál hőközléssel elértük a négyes pontot, ugyanarra a hőmérsékletre melegítettük vissza a közeget, mint a kiindulási állapotban volt, de lehet látni, hogy a relatív nedvességtartalom itt körülbelül mekkora lesz? Kisebb. Hát ugye itt ez a relatív nedvességtartalom az itt 0,6, 0,7 itt 1. Lehet látni, hogy a relatív nedvességtartalom itt sokkal kevesebb lett, tehát természetesen megnőtt az a képessége, hogy plusz nedvességet tud majd fölvenni a nedves levegő. Érthető? Itt három fogalom van, amiket az abszolút, a relatív és a fajlagos nedvességtartalom, ezeket kell nagyon fontosan ismerni, és akkor nem lesz probléma. Hogyan történik a szárítás nedves levegőben? Ugye adott egy nedves levegő első állapotban, természetesen ahhoz, hogy megnöveljük a nedvesség felvevő képességét, mit kell csinálni? Föl kell melegíteni, tehát hőt közlünk a nedves levegővel, ahhoz, hogy eljusson az egyesből a kettes állapotig. Itt egy hőközlés valósul meg. Majd utána ezt a nedves levegőt egy vizes ruhadarab, vagy egy nedves haj fölé vezetve. Nyilván ez a meleg nedves levegő párogás útján ismét plusz nedvességet képes magába venni abból az anyagból, vagy a hajról, amelyik nedves. De ez energiabefektetéssel jár természetesen. Azonban az elpárolgó részecskék ezt az energiát beviszik magukkal az áramló nedves levegőbe. Ez mit jelent energetikai szempontból? Hogy az energiatartalma, amit arra kell fordítani, hogy elpárogjon a közeg a nedves ronyról, az bekerül az energiatartalom természetesen a közeggel együtt, a nedvességgel együtt a nedves levegőbe, és viszi tovább. Ezért van nagyon fontos az, hogy ez a szállítási folyamat mindig állandó entalpián jön létre, hiszen nem változik a rendszer energiája abban az esetben, amikor szállítunk valami nedves dolgot vele. Érthető? Tehát fölmelegítjük, megnő a nedvesség felvevő képessége, a relatív nedvesség tartalom csökken, de természetesen az abszolút, a fajlagos nedvesség tartalom az ugye állandó, és utána a szárítás során természetesen plusz nedvesség érkezik, tehát a fajlagos nedvesség tartalom az nő, illetve egyre inkább kezd telítődni a nedves levegő nedvességgel, ezért a phi értéke is csökken, a relatív nedvesség tartalom értéke is csökken, majdnem elérjük nem érjük el természetesen, a hármas pont azért úgy terítési állapot fölött van, de az az energia, amit az elpárologtatásához használunk, a nedvesség nyeréshez használunk a nedves levegő által, az bekerül a nedves levegőbe, és ezáltal állandó marad az energiája a nedves levegőnek. Jött, ez a három folyamat szokott lenni az EH kérdésben, és oda kell akkor írni, hogy mi melyikre írja le ezt, ábrázolja X-diagramba, és sorolja fel és magyarázza el, hogy mi miért változik. Ilyen kérdések előfordulhatnak. Hát, tisztelt kollégák, elérkeztünk a példamegoldásig, lenne még két példa, amit ebből a témakörből megoldunk, és akkor rátérhetnénk az utolsó nagy témakörre, amit valószínű, hogy csak föl tudunk adni, mert a mert arra már nem lesz időnk a hőközlésre, hővezetés, hősugárzás, hőátadás. Ez azt jelenti, hogy a kis példatárban nem lesznek kérdések vizsgán ebből a témakörből, kizárólag a nagy példatárból, vastag példatárból, a vastag példatárban meg ki vannak dolgozva a feladatok. Tehát csak olyan példák szerepelhetnek majd a vizsgán, hogyha úgy adjuk fel az anyagot, hogy nem tudjuk. Ugye két hőtanúra elmaradt sajnos, úgyhogy pont az a két óra hiányzik. Úgyhogy ezért azt föladjuk megtanulni, és akkor a ZH kérdések, példák pedig a vastag példatárból fognak szerepelni majd kérdések. Tehát ilyenkor ez szokott lenni a megoldás, hogy ne teljesen olyan példákat adjunk a kollégáknak, amik ismeretlenek. Ott a példa megoldása részletesen benne van. Nem tudom, hogy sikerül hozzájutni önöknek a vastag példatárhoz régebbről, vagy árulják még ezt a példatárat? Tessék? Igen, igen. Az még van. Na, abban vannak áramlásani feladatok, hőtani példák, és a hőközlésben akkor csak onnan lesz példa. És akkor azokat lényeg szíves csak átnyitottan, a megoldás minden benne. Sajnos, mert két óra az nagyon sok. Jövő héten befejezzük természetesen a nedves levegőt, pár példát megcsinálunk, és belekezdünk a hőközlésbe, amennyit tudunk. Vagy az elsőre nagyon rövid áttekintést adok, hogy mire kell az EH-ra odafigyelni, milyen törvény minek felel meg, csak ez nagyon ló halálába lesz, és ha esetleg jut még időnk, nem valószínű, akkor példákat is megpróbálok, de elmélet nélkül az a baj, nagyon nehéz példákat megoldani, mert hiába beszélek én a sugárzásról, a sugárzási törvényszerűségekről, akkor nagyon nehéz összekapcsolni az elmélet nélkül a feladatokat. Jó, kinek van kérdése az anyaggal kapcsolatban? Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk.